Pál első levele a korintusiakhoz, 15. és 16. fejezet. A korintusi gyülekezetben meglehetősen rossz állapotok uralkodtak. A gyülekezet tele volt testiességgel és pártoskodással, amely megoszláshoz vezetett. Ráadásul a lelki ajándékok terén sem láttak tisztán, és számos fura elképzelésük volt ezekkel kapcsolatban. Akadtak ugyanis olyanok a korintusi gyülekezetben, akik kijelentették, hogy a halottak nem támadnak fel, és ez hasonló volt a szaduceusok elméletéhez. Pál eddig a korintusi gyülekezet számos példájával foglalkozott, és itt a 15. fejezetben az utolsó témára tér, amely a halottak feltámadásának kérdése. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy tudniillik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. A feltámadás első bizonyítékaként tehát Pál az evangéliumot említi, amelyet hirdettek, és amelynek hatására emberi életek változtak meg. Azt mondja, hogy általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Ugyanebben a fejezetben a 14. versben ezt írja Pál. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a hitünk. Ha nincs feltámadás, akkor nincs miben hinnünk, és nincs miben reménykednünk. De mi az az evangélium, amelyet Pál hirdetett? Pál azt hirdette, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint. Ezt látjuk a 3. versben. Az írások alatt pedig Pál bizonyosan az Ószövetséget érti, hiszen az Új Szövetség akkor még nem íródott meg. És az Ószövetség valóban több helyen utal Jézus Krisztus halálára. Vegyük például a 22. Zsoltárt, amely a kereszthalált írja le, vagy nézzük meg az Ézsaiás 52.12-t, vagy az Ézsaiás 53-at. És mit hirdetett még az evangélium? A 4. vers szerint, hogy eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a 3. napon. Ezt a kérdést már nehezebb megválaszolni, hiszen hol találunk az írásokban utalást arra, hogy Jézus feltámadt a 3. napon? Máté evangéliumában azt látjuk, hogy amikor egyes farizeusok és írástudók megkeresték Jézust, és jelt kívántak tőle, Jézus a Máté 12.39-től így válaszolt. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Úgy tűnik tehát, hogy Jézus maga állít fel párhuzamot aközött, ahogy Jónás 3 napot töltött a halgyomrában, illetve saját halála és feltámadása között. Persze nagyon nehéz egyértelműen kijelenteni, hogy Jónás szabadulása a halgyomrából a 3. napon egy az egyben előképe Jézus Krisztus 3. napon történő feltámadásának. De nézzük csak meg, hogy mit mond Isten Ábrahámnak az 1 Mózes 22-ben. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moria földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Amikor tehát itt azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy fogd a fiadat, a te egyetlenedet, ez mint egy visszaköszön a János 3.16-ban, ahol János ezt írja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. De térjünk csak vissza Ábrahám történetéhez. Ábrahám engedelmeskedett Istennek, maga mellé vette 2 szolgáját, meg fiát Izsákot, és aztán elindult arra a helyre, amelyet Isten mondott neki. Vagyis elindult Hebron területéről Jeruzsálem felé. A 4. versben ezt olvashatjuk. A 3. napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Azt a helyet, ahová Isten küldte őt, a Moria hegyét, amely Jeruzsálemben van. Izsákról pedig meg kell említenem, hogy ő egy roppant érdekes előképe Jézus Krisztusnak. Visszatérve azonban Ábrahámhoz, biztos vagyok benne, hogy háromnapos útjuk során Ábrahám fejében az ő fia Izsák már halott volt. A Zsidók 11.17-től ezt olvashatjuk. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egy szülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott. Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ábrahám azért gondolta ezt, mert ahhoz, hogy Isten ígérete beteljesüljön, Izsáknak élnie kellett, hiszen amikor Isten arra kérte Ábrahámot, hogy áldozza fel Izsákot, Izsáknak még nem voltak utódai. Ábrahám tehát annyira bízott Isten ígéretében, amely szerint Izsáktól származik majd az, akit utódának neveznek, hogy hajlandó volt engedelmeskedni Istennek, és ha kell feláldozni akár a saját fiát is. Hiszen biztos volt abban, hogy ha a fia meghal, Isten fel fogja támasztani őt a halálból. Mivel tehát Ábrahám hitt a halottak feltámadásában, hajlandó volt Isten parancsának engedelmeskedni. Egy bizonyos ponton túl Ábrahám már nem vitte magával a két szolgáját, hanem csak fiával, Izsákkal mentek tovább. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította az apját. Apám! Ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte. Itt van a tűz meg a fa. De hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyal a mennyből. Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. De menjünk csak vissza a történetben arra a pontra, amikor Ábrahám hátrahagyta két szolgáját, és csak fiával, Izsákkal indult tovább. Nagyon érdekes, amit akkor mond Ábrahám a két szolgájának, az 1 Mózes 22.5-ben. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Ábrahám tehát egyértelműen azt mondja a szolgáinak, hogy mind a ketten visszatérünk hozzátok. Ő erősen bízott abban, hogy Isten megtartja az ígéretét, amely szerint aki Izsáktól származik, azt fogják utódjának nevezni. Mivel bízott Istenben, tudta, hogy Isten valahogy valamilyen úton, módon ezt a helyzetet is megoldja, sőt, ha kell, feltámasztja Izsákot. Ábrahám tehát a kost áldozta fel égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám ezt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Milyen érdekes, hogy 2000 évvel azután, hogy Ábrahám Isten parancsának engedelmeskedve majdnem feláldozta saját fiát, Izsákot a Moria hegy tetején, ugyanazon a hegyen 2000 évvel később Isten gondoskodott az áldozatra való bárányról, és feláldozta egy szülött fiát. Ábrahám tehát Isten parancsára eljátszotta 2000 évvel korábban azt, ami Isten fiával később megtörtént. És Isten valóban gondoskodott az áldozatra való bárányról, ahogy azt Ábrahám megjövendölte, amikor azt mondta. Az Úr hegyén a gondviselés. Tehát azt mondja Pál a 3. versben. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torz szülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És bizony mindnyájan elmondhatjuk ezt, hiszen én sem vagyok méltó arra, amit Isten értem tett, nem vagyok méltó arra a szolgálatra, ami behelyezett. Egy ismert amerikai lelki pásztor, Tony Campola egyszer a következőket mondta nevetve. Ha tudnátok, hogy én milyen bűnös vagyok, akkor most nem ülnétek itt, és nem hallgatnátok engem. De hadd tegyem hozzá, ha én tudnám, hogy ti milyen bűnösök vagytok, nem állnék itt előttetek, és nem beszélnék veletek. Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, áldott legyen az Úr az ő kegyelméért. Visszatérve azonban Krisztus feltámadására, az Apcsel 1.3-ban azt olvashatjuk, hogy Jézus szenvedése után sok ténnyel bizonyította, hogy valóban feltámadt. Látta őt Péter, látták őt a tanítványok, és egyik alkalommal több mint 500 testvérnek jelent meg egyszerre. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Itt valószínű, hogy Jakabról, Jézus testvéréről van szó, nem pedig arról a Jakabról, aki János testvére volt. Azért is gondolom ezt, mert Jakabot itt külön említi Pál. Tudnunk kell, hogy Jézus testvérei, Jakab és Júdás először nem hittek benne. A Márk 3-ban azt látjuk, hogy egyik napon felkeresték őt, mert azt gondolták Jézusról, hogy megőrült. Miután azonban Krisztus feltámadt és megjelent többek között saját testvérének Jakabnak is, Jakab is hinni kezdett benne, sőt, a korai egyház egyik meghatározó személyiségévé vált. Legutoljára pedig megjelent nekem is, mondja Pál, és hozzáteszi, mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Pál egész életében nagyon sajnálta, hogy életének egy részében üldözte azokat, akik hittek Jézus Krisztusban. Pál ott volt, amikor Istvánt halálra kövezték, és támogatta is ezt, sőt, vigyázott azoknak a férfiaknak a felső ruhájára, akik Istvánt megkövezték. Az Apcsel 9.1-től azt olvashatjuk. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Saul tehát üldözte a korai egyházat, és sokakat erőszakkal próbált eltéríteni a hitüktől. Megtérése után viszont ez nagyon bántotta őt. Ezért mondja, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy apostolnak neveztessem, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár azok, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké. Vegyük észre, hogy Pál életében helye van a kegyelemnek, és helye van a cselekedeteknek is. Vannak, akik úgy beszélnek Isten kegyelméről, hogy közben teljesen kizárják a cselekedeteket. Sőt, mi több, egyesek úgy tekintenek a cselekedetekre, mint valami rossz dologra. Természetesen nem helyes az, ha a cselekedeteink alapján akarunk megigazulni, és úgy gondoljuk, hogy majd a cselekedeteink alapján állhatunk meg az Úr előtt. Nem a tetteink tesznek igazzá Isten előtt. A cselekedetek csupán válaszreakciók Isten kegyelmére és az üdvösségre, amely hitáltal már a miénk. Megtérésem után a cselekedetekkel válaszolok Isten kegyelmére, hiszen vágyom megtenni mindazt, amire Isten elhív. Akkor már igenis vágyok munkálkodni Istenért, de nem azért, hogy bekerüljek a mennybe, nem azért, hogy megdolgozzak az üdvösségemért, hanem egyszerűen csak azért, hogy kifejezzem hálámat Istennek, az ő irántam való szeretetéért, mérhetetlen kegyelméért, amelyet kiöntött rám. A cselekedeteknek is megvan tehát a helye a hívő életében, és ezek nagyon fontos helyet foglalnak el abban. Az üdvösség nem cselekedetek által van. Hálánkat azonban nagyszerűen ki tudjuk fejezni Isten felé a cselekedeteinkkel. A baj ott kezdődik, hogy mi gyakran felcseréljük a dolgokat, és elvárjuk Istentől, hogy ő reagáljon a mi cselekedeteinkre. Ennek jegyében azt gondoljuk, hogy ha bőjtölünk, akkor Isten bizonyosan válaszol. Ha dicsérjük Istent, ő reagálni fog erre. Sokszor tehát azért tesszük mindezt, mert ezáltal szinte kötelezzük Istent arra, hogy válaszoljon. Ha azonban mi ezt tesszük, akkor felcseréltük a dolgok sorrendjét, hiszen Isten a kezdeményező, az ember pedig erre csak válaszol. Nem azért kellene megtegyek bizonyos dolgokat, hogy azok által rákényszerítsem Istent arra, hogy válaszoljon. Itt nem arról van szó, hogy azt mondom Istennek. Uram, én ezt meg ezt megteszem érted. Ha cserébe, te ezt meg ezt megteszed értem. Pál, aki Istentől olyan sok kegyelmet kapott, sokkal többet is fáradozott, mint az összes többi apostol. Jézus is azt mondja a Lukás 7:47-ben, akinek sok bűne bocsátatik meg, nagyon szeret. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs a halottaknak feltámadásuk? Hiszen ha a halottaknak nincs feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. És ez az elképzelés katasztrofális következményekkel jár. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. A mi reménységünk az örök életben van, ami a miénk Jézus Krisztusban. Ha azonban Jézus Krisztus nem támad fel a halálból, akkor hiába való minden, hiába való az ige hirdetés, és hiába való a mi hitünk is. De Pál hozzáteszi. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül. Mivel pedig ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Amint pedig Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki akkor, amikor sorra kerül. Első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekkor következnek azok, akik a Krisztuséi. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Pál tehát itt Ádámot említi, és rámutat arra, hogy Ádám bűnén keresztül lépett be a halál az emberek életébe. A Róma 5:12-ben ezt olvashatjuk. Ahogy tehát egy ember által jött el a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Ádám bűne halált hozott, Jézus Krisztus azonban életet. A Róma 5:18-ban azt olvassuk. Már most ahogyan egynek a vétkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Az 1 Korintus 15:20-ban pedig ezt írja Pál. Ám de Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül. Az első zsenge vagy az elsőszülött kifejezések nem szükségszerűen jelentenek valami olyat, ami elsőként jön a sorban, hanem gyakran inkább egy olyan dologra utalnak, amely a legnagyobb jelentőséggel bír. De amikor Pál azt mondja, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje, később pedig azt mondja, hogy Krisztus az első zsenge, ebben az esetben természetesen Krisztus az első is volt a sorban, aki feltámadt. Krisztus feltámadása előtt azonban az ószövetségi szentek haláluk után egy mondhatni átmeneti helyen tartózkodtak, a Hádészban. A Lukács 16-19-től kezdődően a következőket olvashatjuk. Volt egy gazdag ember, aki bíborban és patyolatban öltözött, és nap mint nap fényes lakomákat rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve, vagyis a Hádészban, felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. Majd a 31. versben hozzátette Ábrahám. Ha Mózesre is a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Jézusnak ebből a tanításából kitűnik az, hogy a Hádész két részből épült fel. Egyik részben foglaltak helyet azok, akik várták, hogy Isten ígérete beteljesedjen, akik várták az ítélet napját. Akkor ugyanis a Jelenések könyve 20.13 szerint a halál és a pokol kiadják majd a náluk levő halottakat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a következőket olvashatjuk az ószövetségi pátriárkákról, akik hitben jártak, és akik várták, hogy beteljesedjenek rajtuk Isten ígéretei. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. Mi hívőként ugyanúgy átutazóban vagyunk ezen a földön, és várjuk, hogy eljöjjön az Isten országa. Tehát hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesedtek volna rajtuk az ígéretek. Nem juthattak el a tökéletes állapotba, amíg Jézus Krisztus fel nem áldoztatott. A feláldozott állatok vére ugyanis senkit nem tudott igazán megtisztítani bűnétől, hanem csak elfedezte a bűnöket. Ezért hitben mindenki arra az időre várt, amikor majd eljön a tökéletes áldozat, amikor Jézus Krisztus, az Isten báránya meghal értük a kereszten, és eltörli bűneinket. Az Abcsel 2-ben Péter azt mondja, hogy amikor Jézus meghalt, lement a Hádészba. De lehetetlen volt, hogy ott maradjon, lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, hiszen Isten a 16. Zsoltár 10. versében egy ígéretet tesz, amely így szól. Mert nem hagysz engem a halottak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Vagyis, hogy a halál fogságában maradjon. Péter az Abcsel 2.29-től ezt mondja. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Nézzük csak meg, hogy mit mond Jézus a Máté 12.39-től azoknak az írástudóknak és farizeusoknak, akik jelt kívántak tőle. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Látjuk tehát, hogy amikor Jézus valóban 3 napig a földgyomrában volt, akkor prédikált azoknak a lelkeknek, akik ott raboskodtak. Amikor azonban felment onnan a magasságba, kiszabadította a foglyokat, Ábrahámot, Lázárt és mindenki mást, akik ott vártak Isten ígéretének beteljesedésére. Vagy nézzük csak meg az Ézsaiás 61-et, amelyben a Messiásról egy újabb proféciát olvashatunk. Uramnak az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadonbocsátást a megkötözötteknek. Milyen foglyokról van itt szó? A halál foglyairól. Jézus tehát az első zsenge azok közül, akik feltámadnak a halálból. A Máté 25.52-ben ezt olvashatjuk. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Jézus tehát szabadságra vezette a foglyokat, kinyitotta börtönük ajtaját. Első zsengeként támadt fel, és kiszabadította a rabokat, az ószövetségi szenteket. Jézus Krisztus második eljövetelekor a szentjeivel együtt tér majd vissza a földre, hogy megalapítsa Isten országát. Beszélhetünk tehát egy első feltámadásról, amely egy hosszú folyamat. Ez a folyamat Jézus Krisztus feltámadásával kezdődött, ő volt az első zsenge, és napjainkban is folytatódik, miközben Isten gyermekei meghalnak. Az első feltámadás időszaka akkor fejeződik be, amikor a nagy nyomorúság időszakában azok a szentek is meghalnak, akikre mártír halál vár, és ők is a mennybe kerülnek. Ezzel befejeződik az első feltámadás időszaka. Sor kerül majd egy második feltámadásra is, a hitetlenek feltámadására, de csak Jézus Krisztus 1000 éves királyságát követően. Erről olvashatunk a Jelenések 20-ban. János itt ezt írja. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt, színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. Ez tehát a második feltámadás. 1 Korintus 15.23 Mindenki akkor, amikor sorra kerül, első zsengeként támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. Tehát Krisztus második eljövetelekor fejeződik be ez a folyamat. Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Mindenre majd Krisztus 1000 éves földi uralma után kerül sor. Amikor megkezdődik Krisztus 1000 éves uralma a földön, a sátánt megkötözik és az abosszoszba zárják. Az 1000 éves királyság vége felé azonban a sátánt kiengedik, és ő majd összegyűjti a népeket, hogy háborúba induljon Jézus ellen. Azon a ponton Mihály arkangyal feláll és legyőzi a sátánt, aki belevettetik a tűztavába azokkal a hitetlenekkel együtt, akiknek neve nem volt beírva az életkönyvébe. És a teremtés ezután teljes egészében Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedik majd, hiszen Krisztus legyőzte Isten minden ellenségét, minden lázadót. Kezdetben Isten megteremtette a mennyet és a földet. Isten uralkodott mindenek felett, az egész világ Isten országa volt, az élet és világosság országa. és minden teremtmény Istennek engedelmeskedett, azonban egy napon Isten egy gyönyörű és nagyon okos teremtménye, akit úgy hívtak, hogy a reggelfia, vagyis Lucifer, ezt mondta magában. Szeretném, ha engem magasztalnának úgy, ahogy Istent. Lucifer tehát fellázadt Isten ellen, nem akart többé engedelmeskedni. Ő maga akart olyan lenni, mint Isten. Ezért létrehozott egy másik országot, amely a sötétség és a halál országa lett, és amely fellázadt Isten országa ellen. Egy napon azonban majd Isten egyszer és mindenkorra véget vet a sátán lázadásának, és amikor majd Isten minden ellensége megítéltetik, Jézus egy csodálatos új országot fog teremteni. 1 Korintus 15.24 Azután jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt, melyek korábban lázadtak Isten ellen. Tehát kezdetben is egyedül uralkodott Isten, és egy ország létezett csupán, Isten országa. Végül ugyanígy helyreáll majd a rend, és Isten egyedül uralkodik majd az egész világegyetemben. A világmindenség valamennyi teremtménye újra Istennek fog engedelmeskedni, és összhangban él vele. Az azt követő örökkévalóságban Isten majd megmutatja nekünk az ő örökkévaló szeretetének és kegyelmének túláradó gazdagságát Jézus Krisztusban. Ránk hívőkre csodálatos jövő vár. Ehhez azonban az kell, hogy valóban legyen feltámadás. Hiszen ha a halottak nem támadnak fel, akkor már most nyomorultak vagyunk. Hiszen akkor semmi más nincs, csak ez a rohamosan romló világ. Mert addig kell uralkodnia, míg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Mint utolsó ellenség, eltöröltetik a halál. A Jelenések 20-ban azt látjuk, hogy a halál és a pokol is belevettetik a tűztavába, vagyis elpusztul. Mert Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki alá vetett mindent. Emlékezzünk csak vissza, mit mond Isten Jézusnak a 110. Zsoltárban. Így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Filippi 2.9-től Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten tehát mindent Jézus lába alá vett majd, önmagán kívül, hiszen ő maga az, aki mindent Jézus lábai alá vett. Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a fiú is aláveti magát annak, aki alávetett neki mindent, hogy Isten legyen minden, mindenekben. Újra helyreállt át a régi rend, ismét egy ország lesz az élet és a világosság országa. És minden Isten fennhatósága alatt lesz, minden neki engedelmeskedik. Amikor Jézus emberi testet öltött, alárendelte magát az Atyának. A Filippi 2.6-ban azt olvassuk, mert ő, vagyis Krisztus, Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért magasztalta fel őt Isten mindenek fölé. Jézus a János 5.30-ban kijelenti, hogy nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. A János 8.29-ben pedig Jézus azt is mondja, hogy mindig azt teszem, ami neki, vagyis az Atyának kedves. A Máté 26.39-ben pedig a Gecsemáné kertben így imádkozik Jézus. Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Jézus tehát alárendelte magát az Atya akaratának, és ahogy azt a Zsidók 2.9-ben olvashatjuk, rövid időre kisebb lett az angyaloknál, hogy elszenvedje a kereszthalált az emberekért. A János 17.4-től pedig ezt mondja. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem, és most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Az atya azt válaszolja, már megdicsőítettelek, és meg is foglak dicsőíteni. Most Jézus ott ül az atya jobbján, és várja, hogy az atya mindenkit az ő lába alá vessen, és lábának zsámolyává tegyen. Amikor tehát Jézus az utolsó nagy lázadást is leveri, egy új országot ad át az atyának, amelyet Jézus tesz tökéletessé az irántunk való szeretetével, kegyelmével, és azzal az áldozattal, amelyet meghozott értünk, lehetővé téve számunkra azt, hogy polgárai lehessünk ennek az örökké való országnak. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg miattuk? Ez az egyedüli hely az igében, ahol szó esik valakiről, aki egy halott miatt keresztelkedik meg. Alapvetően arról van itt szó, hogy egyesek próbáltak amellett érvelni, hogy a halottak nem támadnak fel. Erre hozza fel ezt Pál ellenérvként. Amint már említettem, a korintusi gyülekezet nagyon komoly problémákkal küszködött, testiesek voltak, megoszlás volt a hívők között, sőt, különféle furcsa elképzeléseket és tanításokat tettek magukévá. Pál ebben az első levelében, amelyet a korintusiakhoz írt, kitér ezekre a kérdésekre, és levelében megpróbálja helyre tenni a dolgokat. Nyilvánvalóan akadtak a korintusi gyülekezetben olyanok, akik a halottak miatt keresztelkedtek meg. Vegyük észre, hogy Pál itt nem ítéli el azokat, akik ezt teszik, de egyetértését sem fejezi ki. Egyszerűen csak megemlíti, hogy egyesek ezzel a gyakorlattal éltek, és rámutat arra, hogy ez egyáltalán nem volt összhangban azzal, amit hirdettek. Hiszen ha a holtak nem támadnak fel, akkor mi szükség van arra, hogy valaki egy halott miatt megkeresztelkedjen? Pál tehát azért említette meg ezt, mert szeretett volna rámutatni, hogy a korintusiak elmélete és gyakorlata egyáltalán nem állt összhangban egymással. Ezért nem lenne helyes ezek alapján ezt a gyakorlatot szokássá tenni a gyülekezetben. Ha megvizsgáljuk a hermeneutika törvényeit, amely az ige értelmezésére vonatkozóan lát el bennünket vezérelvekkel, azt a gyakorlatot fogadhatjuk el napjaink gyülekezetében, amelyről Jézus tanított, és amellyel találkozunk az apostolok cselekedeteiben, illetve az új szövetségi levelekben. Gondoljunk csak az úrvacsorára. Jézus tanított az úrvacsoráról. A korai egyház is vett úrvacsorát, látjuk ezt az apostolok cselekedeteiben is. Pál pedig itt az első korintusi levélben tanít az úrvacsoráról. Ezek alapján tehát elfogadhatjuk általános gyakorlatnak napjaink gyülekezetében, és ezért veszünk mi is rendszeresen úrvacsorát. De ugyanez vonatkozik a bemerítkezésre is. Jézus tanított róla, a korai egyházban gyakorolták, a Róma 6-ban pedig Pál is tanít erről a témáról. Ezért a bemerítkezés is elfogadott gyakorlat napjaink gyülekezetében. Ezzel szemben azonban más mondható el egymás lábának megmosásáról. Igen, Jézus tanított erre bennünket, az apostolok cselekedeteiben azonban nem találunk utalást arra, hogy a korai egyháztagjai megmosták volna egymás lábát, amikor összegyűltek, azon kívül, hogy Dorkász dicséretet kapott azért, hogy megmosta a tanítványok lábát. Sőt, hozzá kell tennünk, hogy az új szövetségi levelekben sem találunk erre vonatkozóan semmiféle tanítást. Mindezek ellenére bizonyos gyülekezetek ma is gyakorolják ezt. Az általános gyülekezeti gyakorlatok közé azonban nem sorolhatjuk azért, mert nem felel meg a hermeneutika törvénye által felállított követelményeknek. Bizonyos helyeken azonban a hívők megmossák egymás lábát, és bevallom, hogy a 70-es években, amikor nagyon sok hippi tért meg, és sokuk mezitláb járkált, mi is majdnem bevezettük ezt a gyakorlatot. De akkor egy teljesen más motiváció vezérelt bennünket, mert a szőnyegeinket igyekeztünk volna megóvni. De ezt csak a vicc kedvéért zárójelben mondom. Visszatérve az 1 Korintus 15-höz. Különben mi értelme van annak, hogy a halottak miatt megkeresztelkednek? Pál tehát nem azt tanítja itt, hogy a halottak miatt meg kell keresztelkedni. Ez a kijelentés sem tiltást, sem pedig egyetértést nem tartalmaz. Pál egyszerűen ellenérvként hozza ezt fel azért, hogy megmutassa a korintusiaknak, hogy gyakorlatuk egyáltalán nem áll összhangban elméleti elképzeléseikkel. A mormon egyházban mindezek ellenére mégis hatalmas szerepet kap a halottakért való megkeresztelkedés. Ezért vannak óriási archívumaik, ahol az ember megnézheti a családfáját. Ebből az ember tudomást szerezhet arról, hogy mely rokonai hunytak már el, ha esetleg nem tudná, és azután az ember mehet és megkeresztelkedhet halott rokonaiért, és ezzel megmentheti őket. A pokolból üdvözítheti őket így módon. Ennek eredményeképpen azonban sok olyan mormonnal találkozunk, akik megpróbálják felvenni a kapcsolatot halott rokonaikkal, hogy engedélyt kérjenek tőlük arra, hogy helyettük megkeresztelkedjenek. Így módon mindenféle spiritista gyakorlatba is belekeverednek. Persze nem minden mormonra jellemző ez, de igen sokan ezt teszik. Azt hiszem ezzel azonban egy kicsit elkalandoztunk. Miért vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Pál arra emlékezteti a korintusiakat, hogy az ő élete minden nap veszélyben van, és ha nem lenne feltámadás, akkor mindez hiába való és értelmetlen lenne. Naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez, testvéreim, mint a veletek való dicsekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Efezusban, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Mint ahogy azt az epikuroszi filozófusok hirdették. Ne tévejegjetek! A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésetekre mondom ezt. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Az ige azt tanítja az 1 Tesszalonika 4.14-ben, hogy amikor Jézus Krisztus eljön az ő egyházáért, magával hozza azokat, akik Krisztusban meghaltak. Amikor tehát Jézus eljön az ő népért, azokkal együtt érkezik, akik már korábban hívőként elhunytak. De vajon milyen testben érkeznek majd Krisztussal az elhunyt szeretteink, a hívők, akiket ismertünk és meghaltak? Vajon megismerjük-e majd őket? Egyesek ezt bizony gúnyolódva kérdezték. Hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Gúnytűztek a feltámadásból, mert úgy gondolták, hogy nincsen feltámadás. Nekik mondja Pál a 36. versben. Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothat. Pál tehát azoknak mondja ezt, akik annyira biztosak voltak abban, hogy a halottak nem támadnak fel. Pál azt mondja nekik, hogy esztelenek vagytok, hiszen még a természet is a feltámadás mellett tesz tanúbizonyságot. Hiszen amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Ti tehát azt mondjátok, hogy nem hisztek a halottak feltámadásában? Ostobák vagytok, mondja Pál, hiszen a természet is a feltámadásról tanúskodik. Amikor elvetitek a magot, annak először el kell halnia, hogy kikelhessen. Amikor elvettek valamit, akkor a magot vetitek el, nem pedig a kész növényt, a búzát vagy valami mást, és Isten ad annak olyan testet, amilyet elhatározott. Például képzeljük csak el, hogy odaállsz elém, és oda tartasz az orrom elé egy csúnyácska virághagymát. Erre én megkérdezem, mi akar ez lenni, hiszen ez annyira undorító? Mire a te válaszod, ezt kérem egy kardvirág. Még hogy egy kardvirág, biztos vagy te ebben? Pedig ez egy kardvirág. Úgyhogy fogom ezt az undorító hagymát, elásom, elkezdem öntözni, És mi történik? Elhal, de a folyamat részeként két részre szakad. Egyrészt gyökere tereszt, és másrészt pedig egy aprócska hajtást kezd el felfelé nőni. Egy kis fehér hajtásról van szó, amely abban a pillanatban, hogy kibújik a föld alól, és levegőt kap, zöldé változik. A hajtás egyre csak nő, megerősödik, és lassan ezen a száron apró bimbócskák jelennek meg. Amikor azok kinyílnak, hirtelen csodálatos, színes virágokkal találjuk szembe magunkat, ezek lehetnek fehérek, lilák, pirosak és rózsaszínűek is. És akkor rádöbbenek, hogy ez az a kardvirág, amit olyan undorító kis tuskószerű valamiként földbe temettem, és öntözni kezdtem. És valóban így van. Mi elvetjük a magot, és Isten ad neki olyan testet, amilyet elhatározott. Nem magát a virágot temettük el a földbe, és kezdtük el öntözgetni, hanem a virághagymát, amely elhalt, és utána kihajtott, és kapott Istentől egy új testet, egy új formát. Pál azt mondja, hogy így van ez a halottak feltámadásával is. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességében különbözik a másik csillagtól. Az egyik hatalmas hőt termel és hihetetlen mennyiségű fényt sugároz, a másik visszaveri azt. Tehát az égi testek is különböznek egymástól. Így van a halottak feltámadása is. És most Pál a mi testünkről beszél. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Jelenleg én az érzéki, vagyis a földi testemben vagyok. Az igazi énem nem ez a földi test, hanem a lélek, és a testem csupán egy eszköz, amely segítségével ki tudom fejezni önmagam. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy testünkön keresztül ismerjük meg egymást. Ezáltal tudjuk egymást elfogadni és megszeretni. Istennek ez volt a terve, hogy a test közvetítésével szerető, mély kapcsolatba kerülhessünk egymással. Az én testem azonban nem egyenlő teljesen azzal, aki vagyok. Ez csak egy eszköz, egy csatorna, amelyen keresztül kifejezhetem önmagamat. Egy napon ezt a múlandó gyenge testet is elülteti majd Isten a földbe, és egy napon majd feltámaszt engem is dicsőségben és halhatatlanságban. Van tehát egy földi testünk, amely majd a földben végzi, de van egy lelki testünk is, amely már el van készítve a számunkra. Pál ismét visszatér majd erre a kérdésre a korintusiakhoz írt második levelének 5. fejezetében. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Itt az új testünkről beszél, amelyet Isten elkészít számunkra. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz, vagyis beköltözni az új testünkbe. Jézus a János 14.2-ben azt mondja, az én atyám házában sok lakhely van, és én elmegyek, és helyet készítek nektek. Jézus itt is az új testünkről beszél, az én lelkem tehát egy dicsőséges hajlékba költözik majd, egy új testbe. Bevallom őszintén, hogy engem mindig nagyon foglalkoztattak földi testünk határai. Mindig azon voltam, hogy megtaláljam ezeket a határokat. Nagyon érdekes látni azt, hogy milyen magasra tud ez a test ugrani, milyen gyorsan tud futni, és hogy ennek a testnek hol vannak a határai? De milyen izgalmas lesz majd felfedezni új testünket, megtalálni, hogy hol vannak annak a határai? Biztos vagyok benne, hogy a földi testünk nyomába sem ér majd a lelki testünknek. Létezik tehát érzéki test és van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi. Azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember, Jézus Krisztus, mennyből való. Én tehát születésemkor Ádám földi, vagyis érzéki testét kaptam meg, egy napon azonban egy új lelki testet kapok majd Jézustól, és hasonlóvá válok majd ő hozzá. Az 1 János 3.2-ben ezt olvashatjuk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen ő valójában. A második testünk, a lelki testünk tehát az Úrtól van. Tőle kapjuk majd. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. És amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Ezért van szükségünk egy új lelki testre. Amikor Isten megteremtette földi testünket, amelyben jelenleg is élünk, ezt földből készítette. Az 1 Mózes 3.19-ben azt mondja Isten. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. És valóban a testünk is ugyanabból a 17 alapelemből áll össze, mint a talaj. Egyszer egy kisfiú, aki az édesanyjától korábban már megtudta, hogy porból vagyunk és por leszünk, izgatottan futott be a konyhába, és azt mondta. Anyu, anyu, gyere gyorsan! Benéztem az ágy alá, és valaki éppen most jön, vagy éppen most megy el. Isten azonban nem a lelkünkről, mindössze a testünkről mondta azt, hogy porból van. Fontos felismernünk azt, hogy Isten a földi testünket nem csak a föld alkotó elemeiből állította össze, hanem úgy tervezte, hogy ez megfeleljen a földön uralkodó viszonyoknak is. Isten pontosan úgy alkotta meg a testünket, hogy ez elbírja a földön uralkodó nyomást, és hogy a földi levegő összetétele optimális legyen számunkra. Isten tehát a földi testünket földi használatra teremtette, ezért nem felel meg a Holdon, a Marson, a Jupiteren, vagy egyáltalán a világűrben való használatra. Mivel testünk csak a Földön életképes, ezért kénytelenek az űrhajósok megteremteni maguk körül a világűrben is a Földre jellemző viszonyokat. Ezért kell például szkafandert viselniük, amelyben a nyomás megegyezik a Földön tapasztalható nyomással, ezért van szükségük olyan gázpalackra, amelyben a nitrogén és az oxigén összetétele ugyanolyan, mint a Földön. A földi testünket tehát nem a Holdra tervezték, hanem kizárólagosan a Földre. Így a földi testünk nem való a mennyei használatra sem. Test és vér nem örökölheti Isten országát. Isten azonban szeretné, ha mi is ott lennénk az ő dicsőséges jelenlétében a mennyben. Ehhez azonban nem szkafandert ad majd gázpalackkal, hanem egy új testet, amely teljes mértékben igazodik a mennyben uralkodó viszonyokhoz. Isten gyermeke számára tehát a halál valóban nem több, mint egyfajta álomba merülés, hiszen annyi történik, hogy kilépünk, kiköltözünk régi földi testünkből, és beköltözünk abba az új házba, amelyet Isten elkészített nekünk. Ilyen egyszerű az egész. Ne feledd tehát, hogy amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak magot, és Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott. A lényeg tehát az, hogy új testem lesz. Nem tudom, hogy mennyire fog ez a földi testemhez hasonlítani, de nem is ez számít, mert ha Istennek tetszik, akkor nekem is tetszeni fog. Persze azért remélem, hogy jobb lesz, mint ez a földi testem. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Pál itt egy új kinyilatkoztatást oszt meg a korintusiakkal. Egy olyan ismeretet, amelyet eddig a pontig Isten még nem nyilatkoztatott ki. Ez pedig arról szól, hogy egy napon mindnyájan dicsőségesen el fogunk változni Isten gyermekeiként. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, mégpedig az elragadtatáskor. Mindnyájan elváltozunk tehát, és a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, a halandó halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mi tehát mindannyian el fogunk változni egy szempillantás alatt, és új testet kapunk, amelyet Isten kimondottan a mennyei életre készített. Hadd hozzak fel még egy példát, mégpedig a hernyó példáját. A hernyónak nagyon érdekes teste van. Kimondottan úgy tervezték meg, hogy mindenfelé el tudjon mászni. Én is sok hernyót láttam már kint a mezőn, sőt az autópályán is, ahogy próbáltak átkúszni egyik oldalról a másikra, a forró nyári napokon. Sokszor elképzeltem, ahogy a hernyó szépen komótosan végigmászik az autópályán a rekkenő hőségben a megolvadt aszfalton. Szinte hallom, ahogy a hernyó felkiált. Ó, de elegem van már ebből! Mennyire szeretnék repülni! És elképzelhető, hogy egy-egy elszánt hernyó meg is próbálkozik ezzel. Felmászik a fára, és utána leugrik, és olyan eszeveszettül dobálja a testét, amennyire csak lehet, de mégsem tud repülni, mert a teste nem úgy van megtervezve, hogy ez lehetővé tegye, hiszen az csak a mászásra alkalmas. De egy napon, amikor a házfaladon az ablakod alatt a hernyó bebábozódik, ha figyelemmel kíséred az eseményeket, akkor látni fogod, hogy a létrejött gubó egy idő után elkezd rángatózni, és végül az egyik oldala kifakad, és hamarosan csodálatos aranyszínű és fekete szárnyakat pillanthatsz meg. És egyszer csak kitör belőle egy csodaszép pillangó. De mi is történt itt valójában? Egy metamorfózis. A régi test elmúlt, a hernyó új testet öltött. Most már nem hernyó, hanem pillangó. Most már nem kell csúsznia, másznia, mert tud repülni. Amikor én körülnézek ebben a csúnya, sötét világban, néha azt mondom Istennek. Uram, annyira elegem van már a lábaimból, bárcsak tudnék repülni. Íme titkot mondok nektek, mondja Pál. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harson a szóra. A romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba, és én szárnyalni fogok egyenesen az Úrhoz, hogy vele legyek örökre. És amikor Jézus Krisztus visszatér, hogy uralkodjon a földön, én is visszatérek vele, de már az új testemben. Már nem tudom, hogy az pontosan milyen lesz. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ez az egyik legcsodálatosabb dolog abban, hogy amikor az Úrért fáradozunk, az sohasem hiába való. Én is voltam már úgy, hogy valamire nagyon sok energiát és időt fordítottam, a végén azonban rájöttem, hogy hiába való az egész. Amit azonban az Úrért teszel, nem időpazarlás, hiszen fáradozásaink nem hiába valóak az Úrban. Aki Istennek dolgozik, fix fizetést kap, nem pedig jutalékot a megtérők száma szerint. Isten ugyanis az elvégzett munkáért fizet neked, eredménytől függetlenül. Neki az számít, hogy te elvégezted azt a munkát, amire ő kért. Ezért aztán buzgolkodjunk mindenkor az Úr munkájában, tudva azt, hogy fáradozásunk nem hiába való az Úrban. Itt Pál azt tervezi, hogy elmegy Jeruzsálembe, és adományt visz az ottani gyülekezeteknek, a pogány gyülekezetektől, jóindulatuk és szeretetük jeléül. A jeruzsálemi gyülekezet ugyanis komoly anyagi gondokkal küszködött, és mindenképpen szükségük volt anyagi támogatásra. De a jeruzsálemi gyülekezet elzárkózott valamelyest a pogány hívők elől, ezért Pál úgy érezte, hogy ez talán jó alkalom lenne, hogy egyfelől a pogány gyülekezetek kifejezzék Jeruzsálem felé szeretetüket és jóindulatukat, ugyanakkor a jeruzsálemi gyülekezetnek is megváltozhat a hozzáállása emiatt. Így talán felismerik majd a jeruzsálemiek is azt, hogy ők mindannyian Krisztus teste, és a pogány gyülekezetek tagjai is az ő testvéreik az Úrban, akik szeretik őket. Pál tehát arra kéri a korintusi gyülekezetet, hogy gyűjtsenek egymás között adományt a jeruzsálemi gyülekezet részére. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. A hét első napján, amely a vasárnapot jelentette, vagyis úgy tűnik, hogy vasárnaponként gyűltek össze, mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami tőle telik, nehogy akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Pál tehát arra kéri a korintusiakat, hogy bonyolítsák le a gyűjtést a jeruzsálemi szentek javára, még mielőtt ő odaér, mert nem akarta, hogy ez akkor történjék, amikor ő is jelen van. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánló levéllel, hogy adományotokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, velem együtt fognak jönni. Hozzátok pedig akkor megyek, ha végigmentem Makedónián. Mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is telelek, hogy ti indítsatok útnak, ahová majd megyek. Mert nem csak átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy darabig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. Látjuk tehát, hogy Pálnak vannak bizonyos tervei. Először szeretne végigmenni Makedónián, és utána ellátogatni Korintusba, és ott tölteni a telet. A tervei azért meglehetősen a levegőben lógnak. Pál mindig hozzáteszi, ha ez az Úr akarata is. Jó dolog, ha az ember rugalmas, és a hajlandó lazábban venni a dolgokat, és azt mondani, hogy legyen meg az Úr akarata. Én úgy gondolom, hogy sokszor annyira ragaszkodunk a dolgaink megszokott menetéhez, hogy nem engedjük meg Istennek, hogy megváltoztassa a terveinket. Igazából csak egyetlen módon tudjuk elkerülni azt, hogy Isten megzavarjon bennünket a mindennapjainkban. Ha eleve készülünk arra, hogy ő bármelyik pillanatban beleszólhat a terveinkbe. Ha erre készen állunk, nem fog meglepetésként érni, ha Isten kopogtat. De ha minden napon minden percét görcsösen beosztom, és a tervemhez görcsösen ragaszkodom, akkor valóban szörnyen élem meg azt, ha esetleg Isten beleszól a terveimbe, és a saját akarata szerint változtatja meg a részleteket. Ha azonban számolok azzal, hogy Istennek más terve lehet, akkor nem ér sok hatásként az, amikor kiderül, hogy Istennek más terve van egy adott napon, vagy egy adott pillanatban. Jakab is ezt írja a levelének 4. fejezetében. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet. Egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Jakab is azért írja ezt, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Ezért Pál is hozzáteszi a terveihez, ha az Úr megengedi. Efezusban pünkösdig maradok, ami júniusban volt. Ezután tervezte tehát, hogy Makedónián keresztül elmegy Korintusba, ott áttelel, és onnan indul Jeruzsálembe, hogy odaérjen a Páska ünnepére. Tehát Efezusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Nagyon érdekes, hogy Pál azt írja, hogy az ellenfél is sok, de mégis ott maradok pünkösdig. A sok ellenségre a legtöbben úgy reagálnának, hogy igyekeznének minél hamarabb eltűnni abból a városból. Pál számára azonban ez egy kihívás volt. Ő nem futamodott meg. Bárcsak mi is többször mondhatnánk, hogy egy sokat ígérő kapu nyílt meg előttem, az ellenfél is sok, de az itt rejlő lehetőségek hatalmasak. Ha pedig megérkezik Timóteus, legyen gondotok rá, hogy félelem nélkül tartózkodhasson nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Senki se nézze le tehát. Emlékezzünk csak vissza, hogy mit ír Pál Timóteusnak az első levelének 4. fejezetében. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Most pedig a korintusiaknak is ezt írja Pál, hogy megnevessétek őt, és ne nézzétek le azért, mert még fiatal. Mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Pál egy másik levelében ír arról, hogy mennyire egyhúron pendültek Timóteussal, hogy Timóteusnak is ugyanaz a látása volt, mint Pálnak, és ugyanaz volt a szívén, mint neki. Pál azt mondja, hogy senki más nem látja ennyire hozzám hasonlóan a dolgokat, mint Timóteus. Pál tehát arra kéri a korintusiakat, hogy legyen gondjuk Timóteusra, hogy ne vessék őt meg fiatalsága miatt, hiszen ő is az Úr munkáját végzi, akárcsak Pál. Senki se nézze le tehát, hanem indítsátok útnak békességgel, hogy eljöjjön hozzám, mert várom őt a testvérekkel együtt. Ami pedig Apollós testvért illeti, és itt lapozzunk csak vissza Pál korintusiakhoz írt első levelének első fejezetéhez. Amikor Pál a korintusi hívők közti viszálykodásokról ír, a hívők egymáshoz címzett kijelentéseivel is foglalkozik, akik azt mondták. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Ugyanarról az Apollósról van tehát ott is szó, mint itt a levél végén. Pál a levél 3. fejezetében ismét megemlíti Apollóst ugyanezen viszálykodások kapcsán. Az 1 Korintus 3.5-től ezt írja. Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Pál tehát Apollóssal kapcsolatban a következőket írja itt a levél végén. Ami pedig Apollós testvért illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt, de semmiképpen sem akarta az Isten, hogy most elmenjen. De el fog menni, mihelyt alkalma lesz rá. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Pál tehát ezt a levelét is hasonlóan a rómaiakhoz, vagy a tesszalonikaiakhoz írt 2. levélhez rövid és erőteljes bátorítással zárja. Itt arra bátorítja a korintusiakat, hogy álljanak meg erősen a hitükben, és tegyenek mindent szeretetben. Kérlek titeket, testvéreim! Tudjátok Sztefanász házanépéről, hogy ők Akhája zsengéje, és a szentek szolgálatára szánták magukat. Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak. Örülök Sztefanász, Fortunátos és Akhaios megérkezésének, mert ők távol létetekben pótolnak majd benneteket. Mert felüdítették mind az én lelkemet, mind a tieteket. Becsüljétek meg tehát az ilyeneket. Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei. Ne feledjük, hogy Pál Efezusban írta ezt a levelet a korintusiaknak. Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvilla és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Pál először Korintusban találkozott Akvillával és Priszkával, és úgy tűnik, hogy ők Pál igehirdetésének eredményeként értek meg Korintusban, majd Efezusba mentek, és ott Pállal együtt szolgáltak. Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvilla és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. A hívőknek tehát nem kell szükségszerűen egy templomban összegyűlniük. Összegyűlhetnek a parkban, vagy valakinek a házában is. hiszen ha már ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében bárhol is, az már egy gyülekezet, mivel az Úr ott van közöttük. Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntésemet saját kezemmel írom, Pál. Eddig a pontig tehát Pál diktálta a levelét. A befejező üdvözleteket azonban már saját kezével írta, valószínűleg nagyobb betűkkel, hunyorogva, mert már nem látott jól. Mindenképpen fontos volt azonban számára, hogy a korintusiak tudják, hogy ez a levél valóban tőle érkezett. Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Vagyis legyen anátema. Ez a szó áll a görögben, és ez átkozottat jelent. Az igazság az, hogy aki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, az már átkozott. Majd Pál hozzáteszi. Maranatha. Ez is egy görög kifejezés, amely azt jelenti, hogy Urunk jövel. Nagyon fontos, hogy a mai anyagias világban ezt tartsuk szem előtt. Maranatha. Az Úr eljön. Igen, mi ebben a világban élünk, de már nem vagyunk e világból valók, és nem szabad ragaszkodjunk az e világi dolgokhoz. Tudván, hogy hamarosan eljön az Úr. Ezért ne feledkezzünk bele az ideiglenes földi dolgokba, hanem koncentráljunk inkább arra, ami örökké való. Pál is arra buzdít bennünket a második korintusi levélben, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az Úr Jézus kegyelme veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban. Amen.